Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelyet Márk evangéliumából olvasok, Márk evangéliumának a 7. fejezetéből az első 13 verset. Egy előjáróban annyit mondanék el az igéhez, hogy most folytatjuk Márk evangéliumát, ugye volt egy nagyobb szünet, emlékeztetőül mondom éppen ezért, hogy ennek az evangéliumnak az irodalmi stílusa a drámához áll a legközelebb, és ez alapján nevezem én a főbb egységeit felvonásoknak. Most a második felvonásnál tartunk, és ezen belül is van három nagyobb egység, és maradva a drámai világ hasonlatánál színeknek is nevezhetjük ezeket a kisebb egységeket. Legutóbb az első színből, az első kenyércsoda jelenetét néztük meg, és most még mindig az első színnél maradva egy olyan jelenetet nézünk meg, amely a vallási hagyományokról szól, és arról, hogy Jézusnak erről mi a véleménye. Tehát Márk evangélium, a 7. rész, első 13 verse. Köré gyűltek a farizeusok, és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. Mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik, ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta neki. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így beszéltek. Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét, a ti tovább adott hagyományatokkal, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Hát, amiről most szó lesz, a vallási hagyományok kérdése Jézus szempontjából, hát ez egy óriási téma, izgalmas téma, és többszörösen is aktuális téma. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, ez alatt a református egyházban is rengeteg vallási hagyomány alakult ki. De vajon mindegyik úgy jó, ahogy van, nem szorulna némelyik reformációra? Mikor máskor, hanem a reformáció jeles évfordulóján kellene ezen elgondolkodni? Hát gyülekezeti lelkipásztorként azzal is tisztában vagyok, hogy nem csak nagy, izgalmas és aktuális téma a vallási hagyományoknak a kérdése, hanem nehéz téma is ez, mert sok vallásos embernek sziklaszilárd véleménye van a vallási hagyományokról. Annyira megkeményítették magukat éppen a vallási hagyományok témájában, hogy minden olyan vélemény, ami csak egy kicsit is eltér tőle, az azonnal lepattan róluk. Márpedig mai igényből már első olvasásra is kiderül, hogy Jézus véleménye ütközik a vallási hagyományokkal. Hát már első olvasásra is ez kiderülhetett a számunkra. És éppen ezért mindenek előtt arra teszek kísérletet, hogy egyfajta talajlazítást végezzek ilyen lelki-szellemi értelemben, hogy akinek a szíve túl kemény a vallási hagyományok terén, annak számára is befogadható legyen majd az ige magja. Hát nézzük először ezt a talajlazítást. Ezt a talajlazítást én Jézus módszerével igyekszem elvégezni, vagyis kérdéseket teszek fel. Olyan kérdéseket, amelyek megkérdőjeleznek addig megkérdőjelezhetetlennek tartott meggyőződéseket. Nagyon is tisztában vagyok vele, hogy ennek kettős hatása lehet, ahogyan Jézus hallgatóinál is így volt, vagy megtörténik a fellazulás, a felpuhulás, és valaki esetleg megváltoztatja az addigi kőkemény álláspontját, vagy csak még jobban megkeményedik a már addig is kemény meggyőződés és szív. Tehát kockázatos, ez, hogy belefogok ebbe a talajlazításba, és számolok azzal, hogy hát két kimenetele lehet a dolognak, de akkor sem tudok jobbat, és nem tudok más jobb módszert ennél. Az első ilyen talajlazító kapa vágásom, az így hangzik, az egyház vallási hagyományai úgy, ahogy vannak, azok valóban szentek és sérthetetlenek? Érinthetetlenek, olyanok, mint Indiában a szentehenek? Hogy mindegy, hogy a forgalmat akadályozzák, hogy nem szabad még csak hozzáérni sem. Hogy ne legyen ennyire filozófikus ez a talajlazító kapavágás, ez a kérdés, mondok egy-két példát. Évszázadokon keresztül vallási hagyomány volt az egyházban, hogy a háborúk során a csaták előtt megáldották a fegyvereket. De vajon Isten mondott ilyet? Parancsolt ilyet? Kedves volt ez Istennek? Megáldották a keresztes háborúk előtt a keresztes hadseregeket és az ő fegyvereiket, aztán mentek és gyilkolták nem csak ezekkel a fegyverekkel, nem csak a muzulmánokat, hanem sokszor a keleti ortodox hittestvéreiket is, meg apácákat, szerzeteseket is legyilkoltak. Ezekkel a megáldott fegyverekkel. Vagy évszázadokon keresztül hagyomány volt az egyházban, hogy aki eretnek, azt meg kell kínozni, és hogyha nem változtat a véleményén, akkor ki kell végezni, meg kell égetni, mágián el kell égetni. Hát még kimondani is borzalmas, és szégyen, szégyen, szégyen. De ez is vallási hagyomány volt. De nagy kérdés, hogy vajon tetszett-e ez Istennek? Mondhatja valaki, persze mindenre, ezekre a példákra, hogy ó, hát ez már régen volt. Ma már nincsenek ilyen hagyományok. Hát erre azt felelem, hogy lehet, hogy vallási hagyományokkal legalábbis az egyházban ma már nem ölnek meg embereket, de sokakat ma is megbetegítenek. Sok egyházban, és nem csak történelmi, hanem szabad keresztjén egyházakban, vagy kis egyházakban, bizonyos vallási hagyományok lelki bajokat, neurózisokat, idegbajokat okoznak. A pszichológiában, és különösen a vallás pszichológiában már évtizedekkel ezelőtt kutatásokat végeztek ezzel kapcsolatban, és akkor keletkezett egy szakkifejezés, hogy ekléziogén neurózis, vagyis egyházban szerzett idegbaj. Ez a pszichológiában ez egy konkrét tünet együttes. És valakit így diagnosztizálnak, hogy ekléziogén neurózisa van, olyan idegbaja, amit egyházi közegben szerzett. Ezeket az idegbajokat kivétel nélkül helytelen vallási megnyilvánulások és bizonyos vallási hagyományok okozzák. De nem folytatom, mindezzel csak arra akartam rávilágítani, hogy attól még, hogy valami vallási hagyomány nagyon is lehet rossz, lehet embertelen és lehet istentelen. Jézus szerint még arra is lehet használni, hogy általuk, itt mondja a 9. versben, félre tegyük az Isten parancsolatát. Tehát vallási hagyományokat arra használnak sokszor, és már a farizeusok is ezt tették, hogy ezek által félre tegyék az Isten parancsolatát. De persze ellenkezőleg is így van, vallási hagyományok lehetnek jók is. Lehetnek Istennek tetszőek és építőek is, emberek számára építőek is. Ez is igaz. A második talajlazító kapavágásom az így hangzik, ha ez így van, akkor vajon mi dönti el, hogy egy vallási hagyomány helyes vagy helytelen? Ki a döntő szó ebben a kérdésben? Embereké? Az egyházi? Vagy Istené? Na, ezután, a talajlazítás után jöhet mindjárt egy kis talajvizsgálat. Vajon kinél okozott lazulást? Most ez a néhány kapavágás, amit előbb itt lelkileg tettem. És kinél még erősebb megkeményedést? Ez a talajvizsgáló módszer egyszerű, mérlegre teszed-e a vallási hagyományok kérdését? Vállalod-e a mérlegelést? Az én szerepem az, hogy elmondom, hogy hogyan lehet mérlegelni, de a mérlegelést mindenkinek magának kell elvégeznie, ha hajlandó rá. Ha nem hajlandó a mérlegelésre, akkor az ő esetében az előbbi két kapavágás az hasztalan történt. Ha hajlandó a mérlegelésre, akkor volt valami értelme ennek az előző két kapavágásnak. Hogy járjunk el a mérlegelésnél? Hát az a református eljárás, ha a Biblia mérlegére tesszük ezt a kérdést is, a vallási hagyományok kérdését. És ez már mindjárt választás elé állít minket, ugyanis vannak emberek, akiknek annyira fontos a vallási hagyomány, hogy nem mérik le semmin, még a Bibliát sem. Senki és semmi nem kérdőjelezheti meg, hogy az úgy jó, ahogy ők azt gondolták, ahogy ők azt megszokták. Még az Isten se kérdőjelezheti meg. Még az Isten igéje sem. Hát az ilyenek számára nyilvánvalóan a vallási hagyomány a végső tekintély. Ám éppen ezáltal kerülnek szembe Isten akaratával, hiszen Isten már az első parancsolatban megkívánja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Ha a vallási hagyomány a végső tekintély, akkor az a más Isten. Nem csak a pénzt, a szexualitást, a hatalmat, a drogokat, vagy akár egy sztárt, vagy celebet lehet isteníteni, hanem vallási hagyományokat is lehet isteníteni. Ebben az esetben pontosan az történik, amit Jézus így mondott a 9. versben, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát, mert az a legfontosabb nektek. Még az Isten parancsolatánál is fontosabb. Azért teszitek félre. De vajon, hogy vagy ezzel? Mondok néhány egyszerű példát, ami széles körben elterjedt a református egyházban, így a mi gyülekezetünkben is sokáig jelen volt. Az egyik ilyen, hogy a templomban ki hova ülhet. Szegény Piroska néni annyiszor elmesélte nekem, hogy hát képzelje a tiszteletesről, amikor ugye ő ide házasodott, most már közel 50 évvel ezelőtt, és amikor eljött először Isten tiszteletre, hát akkor leült egy olyan helyre, amit jónak gondolt, kérdezett is emberek, oda lehet-e? Igen, oda lehet. És akkor bejött az Isten tisztelet előtt egy család, és annak a tagjai gyakorlatilag kizavarták a padból, hogy hogy merészelő odaülni, amikor az a családnak a padja. Hát ez volt az első Isten tiszteleti élménye itt Szentkirály szabadján. Talán régen volt ennek szerepe, hogy ki hova ülhet. Ám nem ez a kérdés, hanem az, hogy ez fontosabb-e annál, mint hogy ki hogyan ül a helyén. Milyen lélekkel? Várja Isten szavát? Várja Isten útmutatását? Hálát ad-e Istennek? Dicséri-e őt? Ha fontosabb, hogy hol ülsz, annál, mint hogy hogyan ülsz, akkor számodra a vallási hagyomány a végső tekintély. Akkor félretetted Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthasd a maga hagyományát. Egy másik ilyen példa az Isten tiszteleti éneklés-zenélés. Még a kollégák egy része is úgy tartja, hogy egy református Isten tiszteleten csak régi énekeket szabad énekelni, lehetőleg minél lassabban, elnyújtva, elhúzva, és csak orgona kísérettel. Hát erre megint csak egy mérlegelő kérdéssel felelek, az, hogy mit éneklünk és milyen hangszeren zenélünk, fontosabb annál, hogy milyen lélekkel éneklünk és zenélünk? Fontosabb annál is, amit a Biblia mond ebben a témában. Mert a Biblia nagyon sokat beszél erről a témáról, és nagyon egyértelműen fogalmaz. A Biblia azt mondja, hogy énekeljetek új éneket. Nem egy helyen mondja, számtalan helyen mondja a Biblia. Erre szólít fel például a 33. Zsoltárban, a 40. Zsoltárban, a 96. Zsoltárban, a 98. Zsoltárban, a 144. Zsoltárban, a 149. Zsoltárban, és még több más helyen nem sorolom. Ugyanígy arról is egyértelműen beszél a Biblia, Isten igéje, hogy egyszerre több hangszernek is helye van az Isten tiszteleten. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. 33. Zsoltár, 3. verse. Könnyű megjegyezni. Zsoltárok 33.3. A hangszer nem egyes, hanem többes számban szerepel itt, meg még sok más helyen is. A Biblia soha sehol nem emel ki egyetlen egy hangszert sem. Hát ha lenne olyan hangszer, amit kiemelhetne, én azt gondolom, hogy hát Dávid hárfája az igazán méltó lenne arra, nem, hogy azt kiemelje, mert hát Dávidot nagyon-nagyon szerette az Úr, ezt leír a sok helyen a Biblia, és ugye hát ezen a hangszeren énekelte Dávid, szerezte a gyönyörű zsoltárokat, hát akkor, hát ha van méltó hangszer, akkor hát Dávid hárfája az. De nem mondja a Biblia, hogy csak ez az Istenhez méltó, és az Isten tisztelethez méltó egyedüli hangszer. Nem mond ilyen. Tehát sehol nem emel ki egy hangszer, bármi is legyen az, ennek éppen az ellenkezőjét hangsúlyozza, és fel is szólít arra, hogy minden hangszeren dicsérjük az Urat. 150. Zsoltár. Olvasom. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek hatalmas tetteiért, kürtzengéssel, lanttal és hárfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengőcintányérral, dicsérjétek zengőcintányérral. Ez a felsorolás nem véletlenszerű. Annak a kornak az összes ismert hangszerét megnevezi a zsoltáros. Ha ennek ellenére, tehát Isten világos tanítása ellenére azt mondod, hogy akkor is az a helyes, ha csak régi énekeket és csak egy hangszeren, csak egy hangszer lehet az Isten tiszteleten az orgona, akkor nyilvánvalóan fontosabb számodra a vallási hagyomány, mint az Isten világosan kifejezett akarata. Akkor félretetted az Isten parancsolatát, azt, amit ezekben a zsoltárokban, amiket előbb felolvastam, ezt mind félretetted azért, hogy a helyébe állítsd a magad hagyományát. Ha viszont azt mondod, hogy hát nem, azért mégiscsak az Isten igényén kellene lemérni mindent, így az Isten tiszteleti éneklés zenélést is, meg hogy vagyunk jelen az Isten tiszteleten, akkor az Isten igéje a végső tekintély a számodra. És ebben az esetben tovább tudunk haladni azon az úton, ami hozzányúl a vallási hagyományok kérdéséhez, és helyre teszi ezt a kérdést, mégpedig jézusi módon. Most nézzük meg a kiváltó okot. Jézus itt mondott egy elég egyértelmű tanítás, de ennek volt egy kiváltó oka. Mint mindennek, ennek is volt egy konkrét kiváltó oka, mert Jézus üzenetei sohasem légüres térben keletkeztek, hanem mindig volt valamilyen élethelyzet, probléma, kérdés, elakadás, vita, amiben megfogalmazta Jézus a tanítását. És itt is ezt látjuk. A kiváltó okot az első 4 vers vázolja, ezt újra olvasom, köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Ezzel vázolja Márk a helyzetet, ez a kiváltó ok. A közvetlen kiváltó ok az volt, hogy amikor, mert ez a szöveg itt visszautal valamire. Tehát a közvetlen kiváltó ok az volt, hogy amikor Jézus és a tanítványai úgy osztottak szét 5 kenyeret és 2 halat, hogy több ezer ember jól lakott vele, akkor előtte, a csoda előtt nem végeztek kézmosást. És emiatt történt, hogy köréje gyűltek a farizeusok és az írástudók. Nem döbbenetes? Ebbe belegondolunk ebbe a helyzetbe, hogy amikor Jézus és a tanítványai csodákat tettek, akkor sokszor nem gyűltek köréjük. Amikor azonban egy-egy vallási hagyományt nem tartottak meg, akkor azonnal köréjük gyűltek. Hát ezen el lehet gondolkodni, lehet egy kicsit aktualizálni a mai helyzetre, a mi életünkben. Mindig voltak, és mindig is lesznek olyan emberek, akiket a csodák sem mozgatnak meg. De a hagyományok azok igen. A hagyomány a szent dolog, a vallási hagyomány. Ma is sok gyülekezetben előfordul, hogy valakinek Isten igének hatására meggyógyul az élete, megújul, megváltozik, új ember lesz. Ám sokakat ez nem aktivizál. Csak egyetlen dolog, a vallási hagyomány. Hát ezt mi is ismerjük. Amikor Isten igére itt meggyógyultak, megváltoztak emberi életek, akkor nem gyűltek körénk. Amikor azonban az orgonás karzat megrodjanása miatt ugye, ki kellett venni a karzat alatti padokat, hogy alá támogathassuk a karzatot, akkor azonnal aktivizálódtak olyanok, akik amúgy soha nem jönnek, csak egy évben néhányszor esetleg Isten tiszteletre, hogy merünk mi hozzányúlni a szent padokhoz. Mindjárt aláírásokat gyűjtöttek, tényleg nagy volt az aktivitás, aláírásokat gyűjtöttek a faluban, és feljelentést tettek. Néhányan közülük még pápára is felutaztak, a püspöki hivatalba is elmentek. Amikor meggyógyultak emberek, jó irányba változott emberek élete, érdekes, akkor nem mentek el a püspöki hivatalba, hogy hát milyen szép dolgok történtek itt, nem, de hogyha a padokat ki kellett idéglensen venni, akkor elmentek a püspöki hivatalba. De először még mérges voltam emiatt, most már nem méreg van bennem, hanem inkább szomorúság és szánalom, mert gondoljatok abba bele, hogy milyen szánalmasan szegény élet az, amelyik számára egy pad sorsa fontosabb, mint egy ember élete. Ez egy tényleg szánalmas élet így. Nézzük itt, a második vers azt is hozzáteszi, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel eszik. Na itt utal vissza Márk a kenyér csodára, nem döbbenetes, hogy azt nem veszik észre, hogy az 5 kenyér és a 2 hal megsokasodik a kezükön. De azt igen, hogy mosdatlan a kezük. Amin keresztül csoda történik. Itt persze nem higiéniára kell gondolni a szó mai értelmében, hanem rituális vallási tisztálkodásra, vallási hagyományra. Azt nem nézik, hogy a kezük csodát tesz, vagy hogy a kezükön keresztül csoda történik. Csak azt, hogy vallási értelemben tisztátalan a kezük. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel. Nem szánalmas. A kenyércsoda után, meg emberek tömeges gyógyulása után tőlük csak erre a kérdésre futja. De nem azt kérdezik meg, hogy hogyan gyógyulhatott meg ez a béna, vagy ez a vak. Nem ezt kérdezi. Hogy tisztátalan kézzel lesznek. Na hát eddig a helyzetkép. Ez az a helyzet, amiben Jézus megfogalmazza minden időre érvényesen a vallási hagyományokról szóló üzenetét. De most már elment az időnk, úgyhogy ezt az üzenetet, hogy mit is fogalmazott meg ebben a helyzetben, majd jövő vasárnap nézzük meg. Most egy öröm üzenettel hagyjuk félbe. Láttuk, hogyha a saját vallási hagyománya végső tekintély a számunkra, akkor az vakká tesz Isten csodáival szemben, Isten csodáinak a meglátásában, sőt megakadályozza, hogy az életünkbe áldások áramoljanak és csodák történjenek. Ám ha Isten kifejezett akarata a végső tekintély a számunkra, akkor Jézus csodákba fog bevonni minket, mint ahogy a tanítványait bevonta a kenyér csodába. És csodákban fog részesíteni minket. Tehát amennyire igaz, hogy az istenített vallási hagyományok megakasztják, egyszerűen megakasztják, megállítják, meggátolják, és az Isten áldásának a beáramlását az életünkbe, annyira igaz, hogy az Isten akaratának való engedelmesség megnyitja az életünkbe Isten áldásának a beáramlását. Hát kívánom, hogy tapasztaljuk ezt meg minél többször, és jövő héten akkor innen folytatjuk. Amen.